prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Oszkó Péterrel, az Oxo Technologies Holding elnökével a társaság első fél éves eredményéről és a befektetési környezetről beszélgetek. A második részben Beschenbacher Cornélnak, az SPB privát bankárának azt a kérdést teszem fel, hogy ha az amerikai, illetve európai részvénypiac oldalazik, esetleg visszaesik, akkor a kötvénypiacon hol lehet jó hozamot elérni? Kezdjük akkor az Oxo Technologies számaival. A társaság 2023 első fél évében több mint 1 millió eurós eredmény mellett további közel 820 ezer összegű eredmény tartalékot képzett. A telefonvonalban köszöntöm Oszkó Pétert, a társaság igazgatóságának elnökét. Jó napot, elnök úr!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Mi áll az idei első fél év kiúdmó eredményének hátterében, hiszen szinte megduplázódott a tavalyi eredmény, ha jól láttam?
Igen, ezzel együtt a tavalyi évet is már egy jó évnek tekintettük, hiszen azért látni kell, hogy mi egy befektetési holding vagyunk, akik éppen a portfólió építés és befektetési időszakát élik. Egy ilyen típusú társaság, mert az első 4-5 év is sokszor még nem produkál eredményeket, hanem igazából csak a pénz kihelyezéséről szól. Mi ezt a céget 2020-ban alapítottuk, 21-ben vittük tőzsdére, a 22-es év ugye már nyereséges lett, akkor kicsit több mint 250 millió eredménnyel zártunk, és most valóban az első fél év az már egy 1 millió eurós eredménnyel zárult. Ugye az év elejétől euróban számolunk, tehát átálltunk eurós elszámolásra. Az a helyzet, hogy ebben az időszakban, mi a tavalyi időszakban kiemelt hangsúlyt fordítottunk arra, hogy kiegyensúlyozzuk a befektetési portfólió kockázatát, és alapvetően inkább cashflow pozitív nyereségtermelő cégekbe fektessünk, ilyen cégeket akár akviráljunk is. Tavaly zártunk egy nagyon sikeres akvizíciót, ami nagyon jelentősen hozzájárul a csoport nyereségtermelő képességéhez. Tehát az első fél évet már úgy zártuk, hogy operatív szinten nyereséges a cég, és a befektetési portfólióban megszülettek olyan plusz befektetések, olyan külső befektetések, amik felértékelték a portfóliót, és ezáltal nyereséget produkáltak. Ugye idén már IFRS-ben készítjük a beszámolónkat, és az IFRS, a nemzetközi számviteli standardek a befektetési portfólió értéknövekedését is az eredményben számolják el. Tehát röviden össze kell foglalni.
Hadd vágjak azért közben egy pillanatra, miközben ilyen nagyon jók az eredmények. Mi az oka annak, hogy a részvény árfolyama mégis, azt hiszem a korábbi, talán áprilisban néztem, akkor 8 euró fölött volt, most meg ugye 6,4-6,5-ön áll. Tehát gyakorlatilag visszaesett, és egy ilyen nagyon jó eredmény után esett.
Igen, hát ha ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy befektetőket kell erről megkérdezni, hiszen amikor mi tőzsdére léptünk, és valóban a 2021-es évünk még veszteséges volt, akkor a bevezetési árfolyam néhány nap alatt duplázódott meg, és szárnyalt a részvény árfolyam, és gyakorlatilag, ha megnéztük, hogy mennyi a cég eszközállománya, az úgynevezett nettó eszközértéket szoktuk ebbe a befektetési szakmába számolni, akkor annak a másfélszeresére, majdnem kétszeresére is megnőtt az árfolyam. Amióta nyereséget riportolunk, azóta sokkal nyomottabb a részvény árfolyam. Most ironizálhatnék, hogy a befektetők fordítva gondolkodnak, de nyilván nem így van, egyszerűen arról van szó, hogy a részvénypiacok általában kevésbé vonzák a befektetőket, amiatt mindenki inkább likvidálja a pozícióit és kötvénybefektetésekre keres lehetőséget. Ez az eladási nyomás jelentkezik. Igazából minden részvény árfolyamán talán csak a blue chipek tudnak ez alól mentesülni, mert ott még elhiszik a befektetők, hogy ott alacsony kockázatok mellett tudnak nyereséget realizálni. Nekünk, vagy a kisebb, vagy a mid-cap típusú részvényeknél még akkor sem hiszik el, amikor komoly nyereséget riportol a cég. Tehát most számoljuk, a mi nettó eszközértékünk az kb. 8,1 eurós részvényárfolyamot indokolna jelenleg. Tehát egyébként az...
Tehát 50%-kal majdnem többet, mint amennyi most.
Igen, tehát amit ön említett áprilisban, az egy teljesen reális részvényárfolyam volt. Ehhez képest most milyen 6,5 és 7 között ugrál. Tehát a befektetőknek azt szoktuk mondani, hogy biztos nagyon vonzóak a kötvényárfolyamok, de csak megnézik, hogy mennyi a mi cégünk eszközállományának az értéke, és ahhoz képest milyen áron lehet a részvényekhez jutni, mert a diszkont az nálunk már sokkal nagyobb, mint amit a kötvényhozamok ígérnek.
Jó, akkor térjünk vissza a stratégiára. Változtattak egyébként a korábbi stratégiánt, amikor a korai fázis cégeket vásárolták fel és erősítettek meg, és inkább az érettebb cégek felé fordultak, vagy is?
Hát mind a kettőt folytatjuk, csak a korai fázisban óvatosabbak vagyunk. Ugye azt gondoljuk, hogy a Covid-dal záruló gazdasági periódusnak az óriási pénzbősége az elmúlt. Az az időszak egy aranykor volt egyébként a korai fázisú befektetéseknek, mert olcsó volt a pénz, ezért olcsón kedvező feltételekkel lehetett kísérletezni. Kevesebb volt a veszteség egy rosszul sikerült kísérleten, és nagyobb volt a nyereség, ha jól sikerült, mert jó értékelésekkel lehetett cégeket piacra vinni és eladni. Azt gondoljuk, hogy ez a durva konjunkturális időszak, ez valószínűleg lezárult. Abban az időszakban nem csak azért tudott sok mindenki startup befektetéseken jó hozamot produkálni, mert annyi zseniális fejlesztő volt, hanem azért is, mert olyan volt a gazdasági környezet. Ez most a következő évtized sokkal nehezebb lesz, sokkal kockázatosabb. Szeretnénk tovább kísérletezni, de a portfóliónknak csak egy mondjuk egy 15-20%-os részét teszi ki ez a fajta korai fázisú befektetések köre, és alapvetően a nagyobb hányadban inkább az érettebb cégekkel, az önfenntartó nyereségtermelő cégekkel akarunk foglalkozni. Ettől függetlenül nem leépítjük, csak szinten tartjuk a korai fázisú befektetési tevékenységet, és bővítjük a későbbi érettebb fázisú cégek körét a portfóliumban, de ugyanúgy a technológiával és az innovációval foglalkozunk, tehát bármilyen fázisba fektetünk be, alapvetően olyan cégeket keresünk, akik a technológiai fejlesztések területén és a technológiai termékek területén aktívak.
Mennyi céggel tudnak egyszerre foglalkozni, vagy hogy leegyszerűsítsem a kérdést, mekkora az Oxónál a menedzsment kapacitás, mert gondolom a két dolog összefügg.
Persze, de hát igazából képesek vagyunk fejleszteni a portfóliókezelés kapacitásunkat. Nálunk most nagyjából 30 cég van a portfólióban, de hát nemzetközi piacokon léteznek olyan hasonló típusú cégek, akik több száz céget is el tudnak kezelni, csak ehhez nyilván személyi állományt kell növelni. Ráadásul nagyon jelentős az automatizáció a mi iparágunkban is, és ezeket a fejlesztéseket mi is elvégezzük. Tehát alapvetően most nem akarom, hogy nagyon dicsekvésnek hangozzon, de az idei fejlesztései pont arra irányultak, hogy a bejövő cégek értékelésében is egyre nagyobb arányban használjuk a mesterséges intelligenciát, illetve a meglévő portfólió értékelésében is, kezelésében is minél több digitális megoldást alkalmazunk, ami nálunk is azt jelenti, hogy egy ember kétszer annyi portfólió céget el tud utána kezelni, mert nagyon, nagyon leegyszerűsödik az elvégzendő feladatok köre.
Térjünk egy kicsit vissza a finanszírozásra. Azt olvastam a portfólión tett nyilatkozatban, illetve azt hallottam, hogy igyekeznek olyan cégeket is bevonni a bankok helyett, ami family office cégek. Na most ezt Magyarországon talán nem mindenki tudja, mi az a family office cég, tehát ez egy ilyen családi vagyonkezelő cég, ugye? Talán ez a jó fordítás. Magyarországon is van már ilyen family office, talán a Csányi Sándor foglalkozik ezzel, meg ha jól tudom, a Balog Ákos is. Azért is mondom ezt, mert lehet, hogy például ezek a cégek, akár magyar cégek, akár német cégek lehetőséget adnak tőkebevonásra?
Hát igazából mi ezt már szintén tavaly elkezdtük, amelyet, hogy a befektetői körünkben először úgynevezett angyalbefektetők, szélesebb körben magánbefektetők, majd klasszikus intézményi befektetők, tehát bankok és biztosítók is megjelentek, és ez volt a tipikus a tőzsdére lépés fázisában. Tavaly mi már kiléptünk a nemzetközi piacokra, és elkezdtünk nagyobb nemzetközi családi befektetőkkel tárgyalni arról, hogy miközben az egész cégcsoportot nemzetközivé tesszük, különböző országban nyitottunk irodákat, és nem csak Magyarországon nézünk befektetési célpontokat, a befektetői kört is bővítsük nemzetközi befektetőkkel, és tipikusan ezek a családi befektetői vállalkozások, ezek a family office-ek azok, akik ilyen érettségű cégek iránt érdeklődnek. 2022-ben már a végrehajtott tőkemelésünk nagy része német family office-októl érkezett, és továbbra is így tervezünk bővülni, mert hogy azt látjuk, hogy a hazai piacon egyébként a nagyon magas állampapír hozamok amúgy is elszívják a befektetői forrásokat. Ennek a kockázatos műfajnak korlátozott a befektető vonzó képessége. Amúgy is alacsonyak itthon a magán megtakarítások, tehát ha mi növekedni akarunk, nekünk képesnek kell lenni nemzetközi befektetőket megszólítani. Ezt a célt szolgálta az euróátállás, az IFRS bevezetése. Ugye most jelenleg Hollandiában nyitottunk irodát, és tervezünk egy székhelyáthelyezést is Hollandiába, és valószínűleg a további tőkeemeléseket már ilyen nemzetközi befektetői körrel fogjuk végrehajtani. Sőt, a későbbi években még az is előfordulhat, hogy a magyar tőzsde mellett egy másik tőzsdén is, vagy másik európai tőzsdén is bevezethetjük a papírokat.
És a magyar tőzsdén és a magyar tőzsdén a standard kategória a megcélzandó?
Vagy... Ez valószínűleg az megelőző lépés lesz, tehát ahhoz, hogy mi úgynevezett dual listinget csináljunk, tehát egy másik európai tőzsdén bevezessük a papírt, logikus, és sőt szinte szükségszerű előfeltétel, vagy előzetes lépés, hogy az X-Tendből a standard kategóriába lépjünk tovább. Ha most tippelni kéne, de ezt azért még ne vegye senki szigorú ígéretnek, akkor én azt gondolom, hogy 2024-ben még akár meg is léphetjük ezt a standard kategóriát.
Már említette, hogy a mesterséges intelligencia az egyik olyan terület, ugye, ahol jelentős befektetések vannak. Ha jól olvastam, ugye az önvezetési autót segítő technológia az egyik, de én mondanék egy másikat, ami azért részben ide kapcsolódik. Külföldi tapasztalataim szerint ma már minden egyes benzinkútnál legalább annyi elektromos töltő van, mint amennyi üzemanyagtöltő. Magyarországon ez nem kínál lehetőséget, vagy pedig hát ez lehet, hogy nem az a terület, ahol azok szólnak, be kell kapcsolódnia.
Nem, hát ez mindenképpen egy fejlesztési terület, csak az infrastruktúra fejlesztés az általában tőkeigényesebb, és inkább nagyvállalati típusú tevékenység. Mi oda szeretünk pénzt tenni, ahol valami nagyon új dolog jön létre, és kevesebb tőkeigényel, de nagy innovációs ráfordítással igazából egészen új típusú termékek, szolgáltatások jönnek létre. Az elektromos töltő az már egy létező az valami.
Igen,
maga a hálózatfejlesztés az valószínűleg annak a néhány nagy cégnek a feladatköre lesz, akik ebben aktívak, de ha például ilyen potenciális befektetési célpontunk van, de ha például van egy olyan szoftverfejlesztés, amelyeknek az elektromos töltőknek a hatékonyabb kihasználását segíti, az például nekünk már egy érdekes befektetési célpont lehet.
Ilyen lehet egyébként az elektromos energia tárolása is, mert gondolom, hogy ez is valahol ott van a levegőben.
Mert az nem megoldott, tehát pillanatilag az akkumulátor gyártási technológia, illetve maga a tárolási technológia az még nyilván egy olyan fejlesztési terület, ahol nagyon sok innovációra van szüksége ahhoz, hogy a világ a jelenlegi igényeit ki tudja elégíteni, azok kiszolgálhatóak legyenek. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a lítium-ionos technológia lesz a jövő. Akkumulátor technológia egy csomó más párhuzamos fejlesztés zajlik, de ennek a gyártása is optimalizálható még, tehát ott megint az már egy olyan terület, ahol mi is nézünk számos befektetési célpontot, ahol nagyon érdekes fejlesztések zajlanak.
Gondolom a fintech terület is ilyen, nem?
A fintech terület is ilyen, van is ott aktív befektetésünk. Alapvetően a B2B típusú fintech megoldások jobban illeszkednek a portfóliónkba, mert azt gondoljuk, hogy a mi régiónkból, erről a piacról inkább azok a technológiai innovációk vihetők sikeresen piacra, amik nem rögtön a végfelhasználóknak szólnak, hanem a bankszektornak magának. De például van olyan banki compliance megoldásokat szállító cégünk, ami blockchain alapon ad nagy bankoknak megoldásokat, és igen népszerű Ausztriában, Németországban, nagyobb piacokon. Tehát aktívak vagyunk ezen a területen is, de hát mondom, a technológiai innovációban mindenevők vagyunk, tehát sok mindennel foglalkozunk, de nagyon vigyázunk arra, hogy ne csak nagyon korai fázisba fektessünk be, mert azt gondoljuk, hogy az egy innoványos terület lesz, bár izgalmas, de innoványos terület lesz a jövőben, de azt fogja tudni sikeresen csinálni, akinek egyébként kiegyensúlyozott a portfólió is, és a nyereséges tartományba tudja tartani a működését. Mi ezt megugrottuk tavaly is, meg láthatóan megugorjuk idén is az első fél évben, és arra számítunk, hogy az egész évünk az ebben a tartományban tud maradni. Reméljük a befektetők is felfigyelnek ránk előbb-utóbb.
Ez azt jelenti, hogy a 2 millió eurós nettó nyerességet célozzák meg, vagy pedig ennél azért kisebbet?
Nehéz lenne most szeptemberben jósolni arról, hogy mi lesz az évvégi nyereség, ebben nem ígérkeznék el, de azt gondoljuk, hogy a tendenciákat jelenlegi ismereteink szerint tartani fogjuk tudni.
Van-e olyan megoldás, vagy van-e olyan hüvelykúj szabály, hogy mekkora összeget lehet befektetni egy projektbe, vagy pedig ez mindig attól függ, hogy milyen projektről van szó?
Nagyon a projektje válogatja, de biztos, hogy ez az a terület, ahol egyre józanodik a piac. Azért a mondom, a Covid-dal záruló időszak az arról szólt, hogy egyre nagyobb összegű befektetéseket tettek, egyre vadabb értékelés mellett szinte minden piacon. Egyébként hál' Istennek a mi piacunk, tehát a Közép-Kelet-Európa még relatíve józan maradt. De azt lehet látni, hogy simán értékeltek sok milliárd dollárra egy céget, ami egy fillér nyereséget nem termelt még soha. Nem kevés befektetés égett is el ilyen területen, és most már az látszik, hogy ez a piac elkezd konszolidálódni, tehát itt is elkezdenek a józan értékelési szabályok érvényesülni. Azért nem tudom én, tehát régen volt olyan, hogy az árbevétel 10-szeresét, 20-szorosát is elvárták az alapítók.
Hát sőt, hát
hogy... Független attól, hogy sose volt nyereség tartalma annak az árbevételnek, most azért már inkább nyeresség EBITDA alapon, vagy ha árbevétel alapon, akkor sokkal kisebb szorzókkal történik az értékelés. És hát a mi piacunk az mindig arról szólt, hogy költséghatékonyabban lehetett megoldani a növekedést. Tehát korai fázisban akár 50-100 millió forintból is már illett egy életképes céget felépíteni, míg tőlünk nyugatra sok millió eurót elköltöttek a cégek addig, amíg egyáltalán képesek voltak fenntartani a működésüket.
Tehát ha jól értettem a szavait, akkor a befektetési környezetben könnyebbségre nem számít, inkább nehezebb lesz.
Hát nehezebb forrásbe vonni, ugye mindenkinek magasabb hozamelvárásai vannak, hát amikor kötvényeken lehet kétszámjegyű hozamokat realizálni, akkor kockázatos befektetéseken már mindenki 20-30%-os hozamokat várna el, vagy azt szeretne csinálni. Tehát a projektek jelentősebb részén fog veszteség keletkezni, a befektetőknek kevesebb pénze lesz, illetve azt óvatosabban fogják kihelyezni, meg több befektető lesz, aki megégeti magát. De mondom, mi már 2022-ben elkezdtük azt a stratégiát, hogy akkor fektessünk be olyan területen is, ahol ugyan alacsonyabb hozamelvárások mellett, de stabil nyereségtermelő képesség mutatható ki, és emellett folytassuk azt a vagánykodást, ami a korai fázisú befektetések területén zajlik, és ez a stratégia, ez bejött eddig. Ha leírásaink voltak, azok kis összegű leírások voltak, kicsi veszteségeket szenvedtünk el, néhány projekten tudtunk jó nagy nyereséget csinálni, és közben van egy stabil nyereséges működésünk.
Lehet számítani arra, hogy idén vagy a jövő év első fél évében komolyabb exitek is megvalósulnak azok szónál, vagy pedig ez egy folyamat?
Kisebb exitekre számítanék, mert nem exit piac van pillanatilag. Uh-huh. Tehát aki most elad, az nyomott értékelések mellett tud eladni, tehát mi inkább arra próbáljuk rávenni a cégeinket, hogy tegyék minél inkább önfenntartóvá a működésüket, egy komótosabb növekedési pályán haladjanak, mi szívesen finanszírozunk őket, és próbáljanak észszerű értékelés mellett bevonni még további finanszírozást a piacokról, és exitre majd 3-4 évvel próbáljanak menni. Csak az kényszerül rá most ilyen rövid távú exitre, aki valamilyen módon már kifutott a pénzből, vagy egyéb okból bajban van, azok nyomott áru exitek lesznek. Tehát mi most mondom, inkább arra fordítjuk a figyelmünket, hogy csináljunk még néhány jó befektetést, jó akvizíciót, legyen önfenntartó és önfinanszírozó a portfólió, szépen komótosan növekedjen tovább, és aztán kivárjuk azt az időszakot, amikor megint mindenki vásárolni akar.
Végül az osztalék ígéretről kérdezném. Megpendítette portfólió interjúban is, hogy 2024-ben már sor kerülhet osztalékra. Ez az osztalék, ez jelentős, vagy inkább csak egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, beígérős, vagy valami?
Hát magában szerintem az óriási dolog, hogyha mi 24-ben osztalékot tudunk fizetni, úgyhogy mondom, 20-ban alapítottuk a céget, 21-ben vittük tőzsdére, és ez egy befektetési holding, tehát még bőven a befektetési periódusban vagyunk. Arányra azért nem tudok most semmit mondani, mert ez tényleg az évvégi számoktól fog függeni. De valóban, ha meg fogjuk tudni tenni, hogy osztalékot fizessünk, tehát ha lesz rá mozgásterünk, már pedig a jelenlegi számok alapján van, akkor már csak azért is meg fogjuk tenni, hogy bizonyítsuk a bennünk bízó, mellettünk hitettevő részvényeseknek, befektetőknek, hogy ezt nem ok nélkül tették, vagy nem hibásan tették. Ez nem azt jelenti, hogy a jövő évben a osztalékfizetés az meg fogja térítani az eddig befektetéseket, hanem elindul egy olyan tendencia, aminek alapján láthatóvá válik, hogy az a cégcsoport ez képes nyereséget termelni, és a nyereségből egyébként visszajuttatni a részvényeseknek.
Köszönöm a beszélgetést Oszkó Péternek, az Oszkó Technologies Holding elnökének. További kellemes napot kívánok.
Viszont kívánom, és köszönöm a kérdéseket.
Ez még mindig a prémium kategória.
Folytatjuk műsorunkat. A második részben Bessenbacher Kornélnak, az SPB privátbankárának azt a kérdést teszem fel, hogy ha az amerikai, illetve az európai részvénypiac oldalazik, esetleg visszaesik, akkor a kötvénypiacon hol lehet jó hozamot elérni? Köszöntöm itt a stúdióban Bechenbauer Kornélt, az SPB privátbankárát. Szervusz, Kornél!
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Hogy látja az SPB, vajon a következő 1-2 évben jobb szétteríteni a portfóliót, és több kötvényt tartani, mint részvényt? Vagy hallgatni kell Ray Dalio, vagy Ray Dalio milliárdos tőkebefektetőre, és egyben a világ legnagyobb hedge fondjának alapítójára, aki azt mondta, hogy inkább készpénzt tart kötvények helyett. Elég érdekes megállapítás.
Valóban, viszont ezt mindig úgy szoktam kihangsúlyozni, hogy egyedi stratégia kérdésköre. Melyik befektető, milyen ügyfél, milyen preferenciákkal rendelkezik, azonban mi úgy gondoljuk, hogy érdemes lehet felülsúlyozni a kötvényeket ebben az időszakban, hiszen azért látható, hogy ilyen piaci lehetőség csak ritkán adódik.
Ezek szerint akkor az SPB portfóliójában mindenképpen a kötvények túlsúlyban vannak, vagy eddig is túlsúlyban voltak, de ez egy speciális helyzet.
Ugye az SPB befektetési ZRT-t eddig is azért javarészt az ügyfelek a kötvénybefektetések miatt keresték fel, azonban ez az évek során alakult és átalakult, így kifejezetten modellportfóliók nálunk nincsenek, hanem egyedi igények, egyedi ügyfélpreferenciák és stratégiák, és ezek alapján építjük ki a portfóliókat.
Jó, de kérdés, hogy milyen hozamot lehet elérni. Kiírtam azért néhány számot, ugye egy év alatt az amerikai Dow, azaz az alapindex 12%-ot emelkedett, az S&P 500-as index, ami ugye hát mégiscsak egy alapindex, 14%-ot emelkedett. A Nasdaq már 27%-ot, és azért a DAX, a német index is 21%-ot emelkedett egy év alatt. Direkt azért ezeket mondom, és nem az évelei adatokat, mert az évelei az mégiscsak azért 8 és fél hónap, ugye 9. hónapban vagyunk. Tehát lehetett egy év alatt ilyen kötvényhozamokat elérni például az SPB-nél, vagy az SPB által javasolt kötvényeknél?
Természetesen elérhető volt, és nem is kellett messzire menni, mert például a magyar államkötvények körében, amit már korábban említettem itt nálad, hogy az 51G nevezetű zöld magyar államkötvénnyel egy év alatt akár 40%-ot is tudott egy befektető csinálni, úgyhogy forintban fektetett be, és nem volt muszáj euróba vagy USA dollárba befektetnie.
Tehát elméletileg ez létezett. Kérdés az persze, hogy mi időbe vett valaki, és időben el is adta, mert ha jól tudom, ha ezt a kötvényt még ma is tartja, akkor már azért nem 40%-ról beszélünk.
Hát akkor már nagyobb hozamról beszélhet. Így van, ugye az alapvető tulajdonságának a kötvénynek 4%-os kamatot fizet, és ugye 7% körüli hozammal forog nagyjából most a piacon, viszont az árfolyam emelkedés is lényeg egyes ilyen kötvényeknél, hiszen bőven névérték alatt 100% alatti árfolyamon tudták megszerezni a befektetők, és így akár további hozamot tudnak majd realizálni, ha tartják azért még egy fél, egy évig, akár vagy későbbi időszakra.
Jó, akkor nézzük meg, hogyha valaki az amerikai vagy az európai részvénypiac helyett a kötvényeket választja, akkor mire számíthat? Nézzük meg először, hogyha a dollárba denominált kötvényekről próbáljunk meg először beszélni.
Így van. Itt ugye több alternatívája is van a befektetőknek. Vagy vállalati kötvényeket választanak, vagy pedig a szuverén államkötvényeket. Mi azért azt látjuk az SPB-nél, hogy egyértelműen a szuverén államkötvények újra itt lesz az ideje, hogy valaki befektessen eléjük, hiszen olyan jó hozammal rendelkeznek, például 6,5-6,8%-os dolláros lejárati hozammal megkapható egy magyar államkötvény, vagy akár román államkötvény, ha így említjük. Az ingyenceknek akár még egy brazil is, ez kinek mi a preferenciája tulajdonképpen. Vállalati kötvény oldalon viszont még ennél markánsabb és emelkedettebb hozamokat is el lehet érni, hiszen vannak olyan kötvények, például a nyersanyagpiacon, ahol 8 vagy akár 9%-os lejárati hozamon is el lehet érni egy-egy kötvényt.
Azt hiszem, korábban, amikor beszélgettünk, és az SPB-nek volt egy februári elemzése, ami azért a kötvénypiacon azért néhány hónaposnak nevezhető, ugye ott arról beszéltünk, hogy a legjobb beszállási pontok a bankszektorban, az autóiparban, és ugye a nyersanyagszektorban vannak, amelyek dollárban és euróban is esedékesek lehetnek. Többször említettük itt a Rabobank kötvényt, ugye, amelyik szóba jöhet. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk vállalati kötvény, és most valaki éppen arra spekulál, hogy az részvénypiac nem fog most már tovább nőni, megáll esetleg itt, még vissza is eshet, akkor mi az ajánlat?
Én azt gondolom, a bankszektor továbbra is lehet árgus szemekkel figyelni. Itt azért a korábbi adásban nem feltétlenül beszéltünk az OTP Perpetual örökjáradék kötvényről.
Ami dollárban vagy euróban?
Euróban denominált, és ennek van egy kis története is azért, Pali, azt tudni érdemes, hogy az OTP oroszországi és ukrajnai terjeszkedése nyomán bocsájtott ki kötvényeket akkor egyértelműen finanszírozás szempontjából. Ilyen volt az OTP Opus, illetve az OTP Perpetual örökjáradék vállalati kötvény is. Ugye az OTP Opus 2021-ben visszahívták, és ennél a Perpetual vállalati kötvénynél is megvan lehetőség, hogy visszahívják minden évben egy alkalommal 100%-os árfolyamon. Viszont ugye változó kamatozásához híven, ugye a háromhavi Euriborhoz van kötve a kamatozása, illetve plusz 3%. Így már nagyjából 6,8%-os eurós kamatozásnál járunk, és mivel névérték alatt nagyjából 90%-os árfolyamon lehet megszerezni, így körülbelül olyan 7,5%-os a hozama. Azt gondolom, ez igen attraktívnak számít európai viszonylatban.
Azt hiszem az, de azért itt van egy kérdés, hogy mekkora minimális összeg, amelyért meg lehet venni, mert ha jól tudom, korábban azért ezeket a papírokat, 100 000 euró volt az alap, 100 000 volt a kiinduló pont, és nem tudom, hogy harmadolták, negyedelték, vagy valamilyen módon szabdalták ezeket.
Az Opusnál például, amit említettem, ott 125 000 per 1000-es volt a kereskedési mennyiség, viszont az OTP Perpetual vállalati kötvényt, az örökjáradék kötvényt már 50 000 per 1000-es kereskedési mennyiséggel is el lehet érni, azt gondolom. Tehát ezek alapján egy jó lehetőség lehet megfelelő attraktív hozammal egy olyan befektetőnek, aki képes esetleg névérték alatti kötvényekbe fektetni és vállalja a megfelelő kockázatot emellé.
Egyébként európai vagy amerikai bankok is kibocsájtottak olyan vállalati kötvényt, amire érdemes rárepülni.
Természetesen volt korábbi kibocsátások, és ugye az amerikai értékpapíroknál azért sajnos a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény felmondása miatt már azért perifériára kerültek, inkább európai viszonylatban láthattuk ezt akár az Erste-nek a kötvényei, vagy ahogy te is említetted, a Hollandia második legnagyobb bankja, a Rabobanknak a 6,5%-os örökjáradék kötvénye, amely szintén névérték alatti árfolyamon szerezhető meg 95-96%-os árfolyam szinteken, azért ez egy 6,8%-os eurós hozamról beszélünk megint csak.
És ugye ott van még az energiaszektorban ez a DNO olajtermelő vállalat, vagy talán ott van a Volkswagen, meg a Mercedesnek is kötvénye. Ezek mind lehetséges választások.
Lehetséges alternatívák, így van.
Mi a helyzet ugye az árfolyammal? Mert az elég világos, és nagyjából be lehet lőni, hogy mennyi az éves hozam, és valószínűleg ezt az éves hozamot ki is fizetik. Ugye nem nagyon van ilyen cégeknél, nem állhat elő ilyen cégeknél, ugye nem fizetnek. De mi a helyzet az árfolyammal? Ugye el kéne mondani, mert azért nem mindegy egy befektető számára, hogy amikor megvásárolja mondjuk 90%-os árfolyam mellett, hogy mi lesz az 1, 2 vagy 3 év múlva.
Teljesen igazad van. Javarészt az emberek fejében az él a kötvényekről, hogy cashflow típusú befektetés, ezáltal a kamatozása miatt megveszem, és több éves távon, akár évtizedes távon megtartom. De nem feltétlenül ez az igazság a kötvényekkel kapcsolatosan, ugyanis ha azt halljuk mondjuk a sajtóban, hogy a hozamok emelkedtek, akkor a kötvényem árfolyama esett. De fordítva az inverze is teljes mértékig megtalálható, hiszen ha hozamok csökkennek, mint ahogy Magyarországon ez történt a 10 éves és 20 éves államkötvényhozamokkal, akkor az árfolyamom emelkedik, ezáltal árfolyam oldalon is tudok én hozamot realizálni, plusz megkapom mondjuk az 51G-nél a 4%-os kamatot. Tehát ezek alapján tevődik össze az összprofit és az össznyeresége egy befektetőnek kötvény oldalon.
És most a belátható időn belül árfolyam kérdésben mire lehet számítani? Ugye azt tudjuk, hogy az amerikai központi bank, a Fed az nagyjából a kamatemelési ciklus végén tart. Lehet, hogy egyszer még emel, netán kétszer, de inkább a vége felé tart. Ugye az Európai Jegybank azt mondta, hogy talán itt van a vége a kamatemelési ciklusnak. Tehát lehet arra számítani, hogy most stagnálnak az európai és az amerikai kamatok, és akkor jön a csökkenés, és akkor áll elő ez a helyzet, amiről beszéltél? Tehát az árfolyam akkor javul, emelkedik, azaz egy befektető számára kedvezőben alakul?
Valóban, nagyon jól látod a helyzetet, ez teljes mértékig így van. Mi is így gondoljuk az SPM belül, hogy megfelelő lehetőség lehet most kötvényekbe átvándorolni, akár részvényekből, akár, és felülsúlyozni azokat egy kicsit, a kötvényeket.
Mi a helyzet a magyar állampapírokkal? Nézzük meg azt, mert ugye korábban egy évvel ezelőtt elég világos volt, hogy milyen állampapírt kell venni, ami akkor, mit tudom én, infláció követő, plusz még egy, esetleg másfél százalékos hozam. Tehát ha tavaly valaki jó kézzel nyúlt bele, akkor mondjuk ebbe az évben 20%-os hozamot is elér. De hát lassan azért csökken a magyar infláció, és ha mind a ketten jól tudjuk, hogy jövőre már 6%-os inflációt tűzött ki ugye a monetáris tanács, illetve a Magyar Nemzeti Bank, ilyenkor hogyan lehet változtatni, vagy pedig tartani kell, vagy esetleg más stratégiát kell választani?
Én azt gondolom, nem konkrétan csak egy értékpapírban kell gondolkozni. Szélesen diverzifikálni és allokálni a magyar államkötvények között is. Nyugodtan lehet prémium állampapírt tartani, egyértelműen lehet akár a rövidebb lejáratú, háromhavi buborhoz köthető 2027/B, 2029/B értékpapírokból választani, lehet akár a 2032-es zöld kötvényt választani, vagy akár egy hosszabb lejáratú, akár 20 éves lejáratú 41 aladár jelzésű értékpapírt is
forint,
lehet tartani.
Ezek
mind forint alapon. Ha valaki euróban vagy dollárban szeretné, azokra egyértelműen ott vannak a repun államkötvények, most is egy sikeres kötvénykibocsátáson vagyunk túl euró oldalon, 5,375%-os kamatozással 2033-as lejárattal lehet megszerezni. Most azt gondolom névérték körüli árfolyamon
ezt a kötvényt. És ez a másodlagos piacon forog?
Egyértelműen és likvidek, azt láthatjuk. Attól függetlenül mi az SPB-nél azt tartjuk mindig a szemünk előtt, hogy egy-egy új kibocsátás esetén mindig megvizsgáljuk az első időszakokat, mennyire likvidek, és csak utána lehet azt gondolom beilleszteni egy-egy portfólióba, addig figyelő listára helyezni, és utána megfelelő stratégia alapján lépni majd adott időszakokban.
Ahogy hallom az elemzésedet, az az érzésem, hogy azért a 2023 vége, 2024 vége, vagy 25 eleje inkább a kötvényekről fog szólni, mint a részvényekről, vagy pedig ez csak egy pillanatnyi állapot. Azért is kérdezem ezt, mert műsorunk első részében Oszkó Péterrel, az Oxo elnökével beszélgettem, aki kicsit irigykedve mondta, ugye, hogy a finanszírozás egyre nehezebbé válik, mert a befektetők inkább kötvénybe mennek át, és mondjuk nem azokat a befektetéseket próbálják finanszírozni, amely kategóriában ő is van, vállalati kategória, stb. Tehát lehet, hogy az SPB számára a kötvények aranykora jön el, az aranykor persze nem 10-20 éves, hanem egy rövidebb távon így lehet, vagy pedig ez se biztos.
Biztos, hogy sosem lehet igazán mondani, akár elképzelhető. Volt már egy szép aranykor azért a 2019 előtti időszakban, de azt gondolom valóban jól látod a helyzetet, azért az alapkamatok csökkentésével eljöhet egy olyan aranykor a kötvények piacán, amikor azt lehet mondani, hogy akár magasabb hozamot el lehet érni majd, és jobb nyerességet és profitot is, mint akár egyes részvényekkel. De én azt gondolom, minden befektetőnek érdemes azt átgondolnia, nem szabad csak 100%-ig egy-egy adott eszközcsoportba fektetni pénzét, nyugodtan szélesebben diverzifikálhat és gondolkodhat, és kockátokat osszon is, meg én azt gondolom egyaránt.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként portfóliót teríteni kell. Megnéztem egyébként nemrég, hogy az alapkezelők például portfóliukat hogyan terítik, és azt láttam, hogy nagyon az alapkezelőknek nagyobb része a kötvényeken belül a magyar állampapírokat részesíti előnybe. De van aztán néhány alapkezelő, amely elég jelentős külföldi kötvényt is kézbe tart. Az SPB ebből a szempontból hogyan állítja össze a stratégiát, vagy mit ajánl a befektetőnek, mert nyilván a befektető forint állampapírt akar venni, akkor nem biztos, hogy lebeszélitek erről.
Igen, az SPB-nél...
Hát van egy koncepció nálatok, vagy pedig hát a befektető dönt.
Egyéni preferenciák és a befektető dönt a végén. Természetesen, ahogy megérkezik és az SPB-nél ügyfél lesz, megismerjük azért az élettörténetét, befektetési tapasztalatát, és onnan közös erővel egyértelműen eldöntjük, hogy milyen irányba lenne érdemes mozogni. Azt gondolom, nem feltétlen érdemes csak egyes instrumentumokba gondolkodni. Érdemes akár rövid kötvények, közepes lejáratú, hosszabb lejáratú kötvények, de akár a részvény oldalon növekedési vagy value alapú, érték alapú részvényekbe. Tehát javarészt mi ezt a szemléletet próbáljuk átadni az ügyfeleknek, és így edukálni őket.
Egyébként ebben a mostani gazdasági helyzetben a hosszú kötvények adott esetben nagyobb kockázatot és nagyobb hozamot is jelentenek?
Egyértelműen kijelenthető.
Mert ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ugye 41-es lejáratú állampapírral mi a helyzet, ahol nagyon-nagyon jónak nézett ki, de aztán egy év alatt változott a helyzet. Tehát amikor ilyen változó világ van, akkor egy ilyen hosszú távú kötvény nagyobb kockázatot jelent, viszont esetleg nagyobbat lehet nyerni rajta?
Valóban nagyon jól gondolod. Egy hosszabb lejáratú értékpapírnál mindig volatilisebb az árfolyam mozgás, sokkal érzékenyebb bizonyos hatásokra, és a kamatpolitika markánsan befolyásolja a kötvények mozgását is. Ezáltal minél hosszabb a lejárat, azért látható az, hogy a változékonysága az árfolyamnak magasabb egyértelműen, illetve azért a duráció is számít azért a kötvények esetében az átlagos hátralévő futamidő. Tehát láthatunk olyat is, például egy osztrák államkötvénynél 2120-as lejárattal napon belül 5-6% mozoghat föl vagy lefelé is az árfolyam.
És ez mit a kereslet kínálat?
Egyértelműen. Hatalmas forgalom van benne, nagyon sokan keresik, intézményi befektetők is folyamatosan vásárolják akár a világszerte a piacon, és ebből adódóan egyértelműen.
Hogy látod, hogy aki most szeptember közepén, szeptember végén akar befektetni, jelentősebb összeghez jut, és úgy dönt, hogy forint alapú befektetést tesz, annak milyen lehetőségei vannak?
Azt gondolom, első körben meg kéne kérdezni tőle, hogy milyen forintba vagy devizába, illetve milyen tapasztalatokkal van megáldva, tehát inkább részvénypreferenciái vannak, vagy kötvénypreferenciái.
Egyébként ti inkább a deviza befektetést ajánljátok? Számítva arra, hogy a forint inkább gyengülni, mint erősödni fog?
Nagy százalékban állunk alapból is az SPB-t, a deviza befektetések miatt keresik az ügyfelek. Angol font, amerikai dollár, euró, tehát ebből van azért javarész több az ügyfelek igényeiből, de van egy 20%-os réteg, aki viszont forintba szeretne befektetni, és azoknak megfelelő lehetőség egy-egy diszkontkincstár, vagy az előbbiekben is említett értékpapírok egyike akár.
A diszkontkincstár jegye azért nagyjából olyan 10% alatti, vagy 9-10% körüli hozamot tud.
Olyan 9-10% körüli hozam, igen, de egyre inkább látható az is, hogy ott is azért megy lefelé a hozam.
Lefelé. És hogyha valaki most tényleg devizába megy, és azt mondja, jó, deviza, de magyar állampapír, akkor mire számíthat?
Látható az, hogy növekedésre számíthat árfolyam oldalon. Igazából azt látjuk, hogy a magyar államkötvényeknek jó kamatozása van is, tehát azért most a 2027-es Repun az egy 5%-os kamatozásra megadott értékpapír, illetve ami most kibocsátásra került 2033-as, pedig 5,375%-os kamatozású kötvény, tehát 5% feletti vagy 5% körüli hozammal tudnak az ügyfelek befektetni, annak ellenére, hogy árfolyam növekedési potenciális van ezekben az értékpapírokban egyaránt.
Egyértelműen. Tehát azért 5-6-7%, tehát magyarul a korábban azt hiszem volt egy olyan, hogy az EMAP-nak volt egy 3 éves, 4 éves kamatfizetésű Euriborhoz kötött változó kamatozású és euróban denominált lakossági állampapírja. Korábban voltak azért ilyen 8-9-10%-os papírok is. Ma már ez álom?
Ma már ez azért álom valóban, vagy sokkal nagyobb kockázatvállalással lehet elérni ilyen magasabb hozamú papírokat. Ez a vállalati kötvények piaca egyaránt. Most a szuverén kötvényeknél látható ez az 5-6-7%-os hozamszint körülbelül, amin el lehet érni ezeket az értékpapírokat. De azt gondolom, még így is nagyon attraktívak lehetnek ezek a befektetések, hiszen gondoljunk egy 10 éves német államkötvényhozamra, amely 55%-ot emelkedett, úgymond, tehát ennyit esett az árfolyama ennek az értékpapírnak. Tehát azért ahhoz képest azért az 5-6% mégiscsak egy másabb hozamszintet mutathat.
Jó, hát ez a kockázat, amiről beszéltünk korábban. Azt hiszem, hogy ez a kis beszélgetés is ráutalt arra, vagy utalt arra, hogy hetek, sőt napok alatt is néha változhat egy befektetőnek, vagy egy befektetésnek az állapota, ami részben ijesztő, részben talán viszont, hogy is mondjam, esélyt ad.
Így, ahogy mondod, egyértelműen, viszont azt nem szabad elfejteni, hogy kötvénybefektetés során nem egy-két hetes spekulációról van szó. Itt azért több évre vásárolják a befektetők a kötvényeket, és szerintem ez így is van jól, maradjon meg a cashflow jellegű befektetése egyértelműen a kötvényeknek.
Köszönöm az elemzést Bessenbauer Kornélnak, az SPB privátbankárának, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm neked is, hasonló jókat.
A műsor végén felhívom figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.